Csak szeretettel köszöntök mindenkit. A néhány percben, ami rendelkezésemre áll, megpróbálom felvázolni az emlőszűrést és a klinikai mammográfiát, mi a lényege, mi a célja, mi a két metódus közötti különbség, és mi az, ami összekapcsolja őket. Nézzük most meg, hogy mi az emlőszűrés fogalma definíciója. A magukat egészségesnek tartó hölgyek megelőző orvosi vizsgálata abból a célból, hogy az emlőkben lévő esetleges daganatot megállapítsanak, vagy nagy valószínűséggel kizárjanak. Mi a fő cél? Tehát kimutatni az emlőben lévő esetleges daganatot, tumort akkor, amikor még a daganat tüneteket, panaszokat nem okoz, akkor, amikor még eredményesen csonkolásos műtétek nélkül gyógyítható. Itt már rögtön megjegyezném azt, hogy a statisztikák alapján az 1 cm-nél kisebb rosszindulatú daganat esetén a túlélés közel 100%-os. Tehát mi lenne a fő cél, hogy az 1 cm vagy az annál kisebb daganatot megtaláljuk? Feltehetjük a kérdést, hogy sokan miért nem mennek el a szűrővizsgálatokra. Egyrészt félnek, hogy kiderül valami, egyszerűen a fejüket a homokba dugják, azt mondják, hogy majd ha beteg leszek, akkor majd elmegyek, és akkor majd próbálnak gyógyítani. Félnek a munkahely elvesztésétől, az anyagi kiszolgáltatottságtól. Úgy gondolom, hogy ennek van azért valamilyen alapja, mert azt nagyon jól tudják, hogy akkor többi vizsgálatra kell elmenni, akkor ez a munkából kiesést okoz. Van olyan, aki azt mondja, hogy nem érek rá, nem jó az időpont, túl messzire kell menni, vagy egyszerűen érdektelenség, és nem veszik azt figyelembe, hogyha a daganat ott van az emlőben, az később panaszokat és nagyon nagy bajt fog okozni. A műszeres mammográfiás emlőszűrés a Nemzeti Népegészségügyi Program keretében indult 34 szűrőcentrumban Magyarországon 2002-ben. Mi a lényege? Az ANTS hívja be a panaszmentes, és ez most nagyon fontos, hogy 45-65 év közötti hölgyeket, tehát csak 20 éves intervallumot tudnak befogni, két évente jön a behívó. Mit tesz az az illető, akinek jön a behívója? Mit kell tenni? Tehát az a lényege, hogyha egy éven belül nem volt valahol máshol mammográfiája, nem volt emlőműtétje, nem volt olyan helyen, ahol esetleg már kezelték az emlőjét, vagy kimutattak benne dolgokat, akkor mindenképpen el kell menni erre a vizsgálatra. Mi történik ott? A szűrő mammográfiánál szakasszisztens van jelen, ő fogadja a pácienseket, megvizsgálja, kikérdezi, rögzíti az adatokat, majd 4 darab röntgenfelvétel készül, mind a két emlőről 2-2, és utána következik a leletezés. Két magasan képzett röntgenszakorvos külön leletezéssel, tehát kettős leolvasással nézi meg a 4 felvételt, és abban az esetben, hogyha valamilyen tumorgyanúsat találnak, akkor mindenképpen visszahívják kiegészítő felvételekre, célzottra, nagyítottra, kompressziósra az illetőt, ultrahangot végeznek, és vagy citológiai, vagy szöveti mintavétel következik. Természetesen ennek az eredményétől függően jön tovább a kezelés, hogyha közösen ők úgy állapítják meg, hogy 2 évre elengedhető az illető, akkor nem is jön nekik értesítés, hanem akkor 2 év múlva jön az újabb behívó, vagy hogyha úgy találják, hogy valami jó indulatú elváltozás van, akkor ráírják a papírra, hogy 1/2 év vagy 1 év múlva kontrollvizsgálat következik. Mit kell tudnunk röviden a röntgen mammográfiáról? Itt látunk egy mammográfot. Azt kell tudni róla, hogy lágy röntgensugárzás az emlő belső finom szerkezetét vizsgálja. A készülék automatikusan összenyomja az emlőt 3-4 cm vastagságúra, viszont azoknál a hölgyeknél, akiknek nagyon fájdalmas a mellük, vagy van esetleg régi rossz tapasztalatuk róla, hogy nagyon fájt a mammográfia, lehet szólni az asszisztensnőnek, és ő kézzel is össze tudja komprimálni a fájdalom küszöbig. Úgy gondolom, hogy ez a néhány másodperces kellemetlenség megéri azt, hogy meglegyen tudva azt, hogy van-e valami az emlőben. Azt szeretném most mindenképpen kiemelni, hogy mivel az emlőrák sajnos 45 év alatt és 65 év felett is szedi az áldozatait, ezért nagyon fontos, hogy figyeljünk oda magunkra, tartsuk fontosnak az önszűrést, amiről mindjárt beszélni fogok, és a műszeres vizsgálatokat, és ha valamilyen panasz van, akkor forduljunk szakorvoshoz. Sajnos Magyarországon évente 7500 új emlőrákos beteget fedeznek fel, és egyharmadukat elveszítjük. Mutatnék most itt egy statisztikát, A nők különböző betegségek halálozási statisztikájában nagyon jól látjuk, hogy az emlőrák igen előkelő helyett 16%-ot foglal el, és most a férfiak is egy picit figyeljenek, mert sajnos találunk férfiban is emlőrákot. Tehát majd az önszűrésnél mindenképpen ti is figyeljetek, hogy hogyan kell megvizsgálni magunkat. A jóindulatú benignus emlődaganat, úgy mint minden más jóindulatú daganatot úgy kell elképzelni, hogy tokban van, nem tud kiszabadulni a szövetből, amelyből kialakult. Általában azt mondjuk, hogy a fiataloknál ez a jellemző. Ezzel ellentétben az emlőrák nagy állattalánosságban azt mondjuk, hogy 40 év fölött fordul elő, ráterjedhet az egész mirigyszövetre, a bőrre és sajnos az izomba is, és a környező nyirokcsomókba is. Mutatnék most itt egy ábrát, hogyha az emlőt négy részre osztjuk, akkor figyeljétek meg, hogy itt a külső-felső kvadránsban, tehát a hónajhoz közeli részben 54%-ban fordul elő, a többiben kevesebb ez a százalék. Az önszűrés. Jelöljünk ki egy napot havonta egyszer. Akinek még van ciklusa, menstruációja legjobb a lezajlott időszak után, akkor legpuhább az emlő szerkezete. Akinek már nincsen, tehát klímaxol, vagy esetleg kivették a méhét, az ki tud választani egy hónapban egy napot, és akkor nagyon alaposan át kell tapintani magát az emlőt, a hónajat, újbeggyel, valamint esetleges nyirokcsomókat keresve a kulcsont fölötti és alatti területet is. Nagyon fontos a megtekintés is. Tükörrel szembeállunk, meg tudjuk látni, hogy esetleg van-e bimbó behúzódás, valamilyen alaki vagy színeltérés. Általában a hölgyek saját maguknak szokták felfedezni az emlőrákot, vagy a csomót az emlőben, és természetesen figyelni erre a külső-felső régióra, amiről beszéltem. És akkor itt jön a második rész, a klinikai vagy diagnosztikus emlővizsgálat. Akkor, hogyha találunk valamit az emlőbe, ha van valami panaszunk, tehát mi a lényege? Panasszal rendelkező páciens kivizsgálása, komplex kivizsgálása és beutalóval jön. Hová lehet elmenni? Onkológushoz, nőgyógyászhoz, házi orvoshoz tudnak adni beutalót. És mi a célja? Hogy lehető legpontosabban felállítsuk a diagnózist, sejt vagy szöveti mintavétellel kiegészítve lehetőleg, hiszen a sebészek nagyon szeretik azt is, nem azt, hogy szeretik, hanem egyszerűen úgy kell elmenni, hogyha műtétre kerülő eset van, hogy tudják azt, hogy mivel állnak szembe, és a jó és rossz indulatú arány a legoptimálisabb legyen. Hogyha jön hozzánk a beteg klinikai mammográfiára, mit szoktunk csinálni? Ugye kikérdezzük mi is. Van-e még ciklusa, szedette hormontartalmú gyógyszert, szülte, szoptatott-e, volt-e emlőgyulladása, érte trauma a mellét, és egyáltalán mi a panasza? Szépen el tudják mondani a hölgyek ezt, és ez nagyon fontos. Utána következik nekünk is ugye a megtekintés, amit az önszűrésnél mondtam, nagyság, alak és színeltéréseket nagyon jól megláthatunk, megtapintjuk. Egyrészt van egy csomó az emlőben, itt már a tapintási lelet alapján egy picit lehet kapizsgálni afelé, hogy esetleg ez jó vagy rossz indulatú-e. A hónai és kulcsont feletti és alatti nyirokcsomók vajon tapinthatók-e, ezeket is mind megnézzük és rögzítjük. Ezután következhet a klinikai vagy diagnosztikus mammográfia, aminek az indikációi. Tehát tapintható csomó, behúzott bimbó, vérző vagy váladékozó emlő, itt el kell azt mondani, hogyha esetleg ilyen szintelen vagy sárgás váladék ürül, akkor első megközelítésben elég egy ilyen citológiai kenetvétel, viszont hogyha sötét, barna színű vagy véres, akkor mindenféleképpen emellett meg kell csinálni a galaktográfiát. Ennek az a lényege, hogy ez is a mammográfia keletén belül van, megpróbáljuk pici kontrasztanyaggal feltölteni azt a váladékozó emlőjáratot. Az indikációk közé tartozik még a fájdalmas emlő. Itt most nem a menstruáció előtti fájdalomra kell gondolni, hanem hogyha valakinek konzekvensen hosszabb ideig fáj a melle. Primér daganat keresés, tehát ha találunk valahol áttétet, akkor mindenképp az emlőt is meg kell vizsgálni. Karcinofóbia, ha valaki nagyon fél a ráktól, a családi előfordulásnál mindenféleképpen, és hormonpótló kezelésben is évente meg szoktuk csinálni a klinikai diagnosztikus mammográfiát. Vannak viszont ellenjavallata is. 30 év alatt nem végezzük, vagy kivételes esetben végezzük csak, menstruáció előtt és alatt sem végezzük, hisz akkor olyan az emlő szerkezete, hogy becsapódhatnánk, és természetesen terhesség és szoptatás alatt sem végezzük. Most mutatnék egy-két direkt röntgenjelet, itt van egy jó indulatú emlődaganat, látjuk, hogy nagyon szép kerek, egynemű, ez viszont a malignus, a rossz indulatú, ez egy zsíremlőben, látjuk, hogy nagyon intenzív lágyrészárnyék, sugarakat, nyúlványokat bocsát ki a környezetébe, hát ilyeneket nem szeretünk találni. Vannak indirekt röntgenjelek is, ugye itt van a sémás rajz a rossz indulatú daganatról, a bőrt behúzza, a bimbót behúzza, közelében tág, kiegyenesedett véna van, és nagyon fontos odafigyelni a különböző meszesedésekre, amelyek lehetnek a fokozott sejtaktivitásnak is a termékei, tehát gyulladásnak, viszont, majd mondom mindjárt, hogyha csoportosan helyezkednek el, és még lágyrészképlet is van mögötte, akkor mindenféleképpen jele lehet a rossz indulatú daganatnak, tehát azt, hogyha úgy kapjuk meg a leletet, hogy egy-két pontszerű mikromész van, az még nem vészes, viszont ha csoportosan portszerű, granulális vagy pálcika alakú, akkor oda kell figyelni. Ha az jön vissza a leletben, hogy makrokalcifikációt látunk, ez mindenképpen jó indulatú, ilyenek például a méztejciszták. A mammográfia után következik az ultrahangvizsgálat a klinikai kivizsgálás sorában. Ezt egy nagy felbontású 7-10 vagy még magasabb megaherces felbontású lineális lapos fejjel végezzük. Abban az esetben, hogyha a mammográfián látunk valamilyen képletet, arról még nem tudjuk, hogy tömötte, vagy valamilyen folyadék van benne. Az ultrahang ezt nagyon jól el tudja különíteni, itt látunk egy cisztát. Abban az esetben, hogyha beleszúrunk a cisztába, ez a másik kép a ciszta leszívása utáni kép. Tehát van olyan, hogy jön egy göpcsével a beteg, és úgy megy ki, hogy nincs neki. Tehát pontosan elvégezhető a cisztapunkció. Ha jó indulatú elváltozást találunk, akkor ennek a követése mindenképpen ultrahangvizsgálattal van. Ismételhető. 30 év alatt ez az első vizsgálat, nincs sugárterhelés, terhesség szoptatás alatt is lehet, és olcsóbb, mint a röntgen, hisz ehhez nem kell film és vegyszer. Vannak viszont hátrányai is az ultrahangvizsgálatnak. Az előbb említett mikrokalcifikációk nem vagy alig láthatók, és szűrésre önmagában nem jó. Itt mutatnék két pici cisztát, ez egy rossz indulatú emlődaganat hangárnyékkal a saját anyagunkból, ez pedig egy tágult tejút, vérzett az illetőnek az emlőbimbójából, jött egy ilyen véres szekrétum, és találtunk benne egy ilyen kis növedéket, beleszúrtuk, és rossz indulatú daganat volt. Azt mondhatjuk, hogy a mammográfia és az ultrahang kombinációja az nagy százalékban pontos diagnózishoz vezet. Ha viszont bizonytalan, akkor következnek mindenképpen az intervenciók, tehát nagyobb cisztába mindenképpen beleszúrunk, leszivatjuk növedékekbe, és az ultrahangon kimutatható úgynevezett lazább szerkezetű EHO-szegény képletbe mindenképpen bele kell szúrni. Ha vékony tűvel szúrunk bele, akkor sejtet nyerünk, a vastagabb szövethenger ez a kórbiopszia. Abban az esetben... Tessék? Jó, mindjárt vége. Már mondtad, hogy nem kell annyira sietnem, mert egy előadás elmaradt, de sietek. Hogyha sztereotaxiás mintavételnek nevezzük, amikor számítógéppel végzik ezt a mintavételt, a mammotómról akkor nem beszélek. A lelet kódolása RKU szerint 1-től 5-ig terjed az, hogy mennyi a nem kóros és az egyértelműen malignus elváltozás. Az emlő MRI-ről 1,5 percet, a daganatnál a több gócúság kiterjedésére, mellkasfali érintettségre, kiújulás, heg elkülönítésére alkalmazzuk is az egyre divatosabb emlő implantátum vizsgálatára. Viszont drága, több hónap a hozzáférés, és a CT-lézer mammográfia, amit a szakma nem fogad el, a TB nem támogatja, nagyon drága, viszont az a lényege, hogy az emlő vérellátását vizsgálja, tehát az esetleges tumorban kialakult érújdonképződést vizsgálja. Itt csak annyit mondanék el, hogy ha viszont kiderül a daganat, akkor mindenképp emlőtímre megy az illető, ahol onkológus, sebész, radiológus, patológus mondja meg, hogy mi a további teendő. Összefoglalásként elmondhatnám azt, hogy az emlőszűrés panaszmentes, 45-65 év közötti hölgyek 2 évenkénti mammográfiás vizsgálata emlőszűrőcentrumban behívásra, ezzel ellentétben a klinikai diagnosztikus vizsgálat életkortól független, emlőpanasszal komplex kivizsgálás nem csak emlőszűrőcentrumban beutalóval. A pozitív esetben emlőtímre kerül az illető, és a cél, tehát minél hamarabb felismerni a daganatot, az ellenőrzést megszervezni, és a végcél, hogy kevesebb nő halljon meg emlőrák miatt. Köszönöm a figyelmet.
Nagyon szépen köszönjük ezt a kitűnő előadást. Kérdés? Amíg valaki gondolkodik abban, hogy kérdezzen, hát ha megegyeztük, hogy 2500 nő hal meg évente emlőrák miatt. Ha a tegnapi statisztikát is megjegyeztük, 2500-an halnak meg öngyilkosság miatt. Ha csak ezt a kettőt összeadjuk, Magyarországon egy kisváros vagy egy nagy községet törlünk le a térképről. Volt egy professzorom, amikor a sebészetet tanultam, és azt mondta, hogy amikor egy nő egy elhanyagolt emlő daganattal jön a sebészetre, ez nem csak az ő hibája, figyelem, a férjé is. Tessék!
Hogy esetleg a citológiával nem szórjuk-e a daganatot, tehát hogy menjen, mekkora az esélye?
Hát végül is nem mi szórjuk, mi nálunk úgy van a kis kórházban, hogy egy patológus főorvos jár kistarcsáról, ő neki az a véleménye, hogy ha pontosan a daganatba ő szépen beleszúr, azzal biztos, hogy nem fog szétmenni. Tehát mindenképpen ő a citológiai mintavételnek a híve. Egyszerű, nem fájdalmas. Igen?
Azt szeretném megkérdezni, hogy mi az esély arra, hogy fiatalkorú lányoknál, ha kialakul egy ilyen jóindulatú daganat, ami például váladékozik, és hogy mekkora az esély arra, hogy ez később rosszindulatúvá válik?
Általában az a tendencia, hogyha kijön a fiatal lányoknál, akik még nem szültek, nem szoptattak valamilyen jóindulatú elváltozás, ha ciszta, akkor az nem szokott elfajulni. Arra kell figyelnünk, hogy időnként, fél évenként ugye ultrahanggal ellenőrizzük, ha valami pici növedék képződik benne, akkor mindenképpen ez valami mozgolódásnak a jele. Ha fibroadenóma, legtöbbször ez szokott a fiatal lányoknál kialakulni, egy egynemű jóindulatú daganat, ezt szoktuk követni, és azt szoktuk mondani, hogyha szül, szoptatott, esetleg a hormonális hatásra megnövekszik neki, vagy panaszokat okoz, vagy feszíti, akkor utána el lehet távolítani.
A férfiak emlődaganatára tudnál-e statisztikát mondani? Van-e itt jó
indulatú? Ja, jó indulatú daganat is van, igen. Ugyanúgy náluk is van fibroadenóma, lipóma, tehát zsírdaganat, fibrolipóma, amiben kötőszövet is van. Nagyon kis százalékban. Nagyon kis százalékban ezeket is követni szoktuk, viszont abban az esetben, hogyha egyoldali és kemény és növekszik, akkor mindenféleképpen arra kell gondolni, hogy náluk is esetleg rák alakul ki, akkor ugyanúgy végig megy a metódus. A férfiaknál is nyugodtan meg lehet csinálni a mammográfiát, de ultrahangot vagy az ultrahang vezérelt biopsziákat mindenképpen.
Annyit érdemes még elmondani az emlődaganatról, hogy a nők mindig az élet, egy adott életeseményhez kötik a daganat vagy a klinikai tünetek megjelenését. Azt mondja, hogy átfordultam az ágyban, megnyomtam, nekimentem az ajtónak, a seprő nyele ütötte meg. Ha egészséges lett volna az az emlő, nem érzett volna semmit, de mivel már beteg, tehát egyszerűen csak azért, mert átfordul az ágyban, már érzi, és ő ehhez az életeseményhez köti a daganat megjelenését. Nagyon-nagyon szépen köszönjük fölrósni az előadásodat.
Köszönöm szépen. Még egyszer.